Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami drága megváltottól, Jézus Krisztusról, Szentlélekkel közösségben. Amen. Ez új esztendőben áldjuk az Urat, énekeljük el a 90. Zsoltár első és utolsó 9. versét, énekeljük református himnuszunkat.
Új presbiterek esküvételen, az új főgónok esküvételen. Tehát csak az új
Közérdekű híreinkből kérjük, hogy kedves testvéreket, akik bankon keresztül utalnak adományokat az egyházközség részére, a nevük mellett üntessék fel a lakcímüket és a közleményben, a beazonosítóság érdekében. Köszönjük és köszönjük az adományokat, kiemelt céljait, ha továbbra is lehet adakozni. Tudaikban nálunk a gyülekezeti központ, Sárkész lakás építési munkálatának befejezésére ebben az évben is várjuk az adományokat. Még a békesség újság karácsonyi számából van, vigyünk haza ismerőseinek, rokonainknak. A 2018-as kiadványok is kaphatók a gyülekezeti könyvterjesztésben, azt hiszem, hogy kalendárium átmenetileg nincs, de még fogunk majd beszerezni. Köszönjük a születésnaposokat és a névnaposokat, a Szilveszter, Dalinka, Ruzsina, Mábel, Ákos, Zsenodéva, Benjamin, Titus, Leona, Simon, Edvard, Boldizsár és megértelmi testvéreinket, Dúrányi meg őket. Szomorú szívvel kérdettük, hogy múlt héten elbúcsúzó Molnár János, mert akkor 81 éves volt. Az Úr mondjon vigasztalását is, gyászban lévőknek és az emlékezőknek is. Jézus Krisztus evangéliumában. 2017. évi gyülekezeti statisztikát olvasom még föl, összehasonlítva 16-os évvel először. 16-ban 48 keresztelő volt a gyülekezetben, 17-ben 44. 16-ban 34 gyermek konfirmált, 17-ben 21 gyermek. 40 konfirmáltak felnőttként 16-ban, 17-ben 60. 16-ban 29 egyházi esküvőn volt, 17-ben 25. 16-ban 110 temetés volt református szertartás szerint, 17-ben 109. De ebből következő természetes fogyás, 62 fő volt 16-os évben, de 17-ben 65 fő. És most részletesen a 17-es adatokat, mert 2017-ben 44 keresztelő volt, 22 fiú, 22 lány. Ebből 29 keresztelő volt itt a Budai Templomban, 13 fiú, 16 lány. Maros egyet pedig 2 keresztelő volt. 21-en konfirmált a gyermekként, 13 fiú, 8 lány. A 6 felnőtt konfirmáló volt, 5 férfi volt és 1 nő. A 6 főből egy Budai útról, egy pedig Marosegyről konfirmált. A 25 esküvős pár volt, 5 tisztán református pár volt és 10 fegyes vallású. A 25 esküvőből itt a Budai 13 esküvőt tartottunk. 3 református, tisztán református pár és 10 fegyes vallású pár volt. 109 temetéskor 47 férfi és 62 nő. Ebből a Budai Kalapánkomban 26 református temetés volt, Kossuth református temetés is 26 temetés volt. Kicsit összegezve a statisztikát, tegnapi napján ránéztem az elmúlt 5 évet, és azt lehet mondani, hogy mind a keresztelések számában, gyermekkonfirmáló számában és az esküvők számában is ott a hullámzás látszik. Tehát nem hogy azt gondoljuk, hogy itt egy lefelemelő tendencia van, és bizonyos pontokon markáns a fogyás, az évről évre változik. Tehát az egyik évben volt 34 esküvőnk is, a másik évben alig volt 20. Aztán volt olyan gyermekkonfirmálás, ami szintén közelített a 30-hoz, és volt olyan, mint tavaly, hogy csak 20. Most pedig felolvasnám végül a 2017-es pénzügyi adatokat a mai napi állás szerint. Most az őszgyülekezetet mondom. Összesen egyházfenntartói járulék címén 13.154.800 forint érkezett be. A felsejpénzek összesen 12.412.380 forint volt, és ez bontásban a szerkezet részenként Széchenyi úton, ebből 8.809.945 forint, itt a Budai úton 2.908.445 forint, Maros-hegyen pedig 693.990 forint volt az éves felsejpénz, így jött össze az a 12.412-tel. Adományok érkeztek Isten dicsőségére is, 3.536.600 forint. A céladományok összesítése pedig a következő. A sósvégi ragadozó felújítására 347.500 forint érkezett, a Maros-hegyi imaház tervezett felújítására 1.325.645 forint érkezett, és Budai gyülekezeti házunk építésére összesen 4.782.060 forint érkezett. Áldjon meg az Úrő úgy adatkozókat, én azt gondolom, hogy ez kiemelkedően szép eredmény. 5 millió forintot terveztünk idén adományként az imaházra, és ahogy hallották a testvérek, ez szinte forintra teljesült, 200.000 forint elmaradás van ehhez képest. Durányban jó kedvű adatkozókat, és hogy vissza neki gazdagon mindazt, amit Isten országa a ügyére szántak. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket. Csendesedjünk el ünnepi orgonaszóra, és majd az orgonajáték végén énekeljük végig a 200. dicséretet mindegyik versében.
A jeles romantikus zeneszerző dán nemzetiségű Nils Wilhelm Dáde művét játszom. Szép tündöklő hajnal csillag, 296. dicséretet.
Thank you. Helyünkön elcsendesedve fohászkodjunk. A mi újévi könyörgésünk, hálaadó Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése is jöjjön a mi Urunktól, kegyelmes Istenünktől, attól, aki volt, aki van, és aki újra eljövendő. Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság, és szent lelkedet nem vonj meg tőlünk, hanem bőven áraszt ki ránk ez új esztendőben is. Krisztusért kérünk, szólj hozzánk, Istenünk, add a te világosságodat, hogy a világosság gyermekeiként a te igazságodban, a te fényedben járjunk, Jézus, ez új év minden napján. És amikor te szólsz, akkor mi engedjünk a te szavadnak, ne csak a szavainkkal, hanem tetteinkkel. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, a mi életünkbe, családunk életébe, ezen új esztendőben is. És mi a te gyermekeidként hallgatjuk most a te szavadat. Szólj, Urunk, kegyelmezz nékünk, Krisztusért kérünk. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek, Istennek szeretett új évet ünneplő népe. Bibliolvasó kalauzunkban ez a tegnapra kijelölt Zsoltár volt, a 146. Zsoltár, olvassuk hálaadással a szívünkben, erősítve a mi bizalmunkat, a mi kegyelmes Istenünkben. Dicsérjétek az Urat! Dicsérd lelkem az Urat, dicsérem az Urat, amíg élek, Zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani. Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei. Boldog az, akinek Jákob Isten a segítsége, és Istenében az Úrban van reménysége, aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van, ő meg is tart hűségesen mindenkor. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, és fölegyenesíti a görnyedezőket. Az Úr szereti az igazakat, és őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet, de a bűnösöket tévútra vezeti. Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az Urat! Ő az, aki meg is tud tartani bennünket hűségesen. Amen. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked, Úrunk, hogy nem csak számvetésre, nem csak hálaadásra hívsz bennünket most, hanem te vagy az Jézus, aki azt mondod nekünk is, mint a te tanítványaidnak, hogy jöjjetek utánam. Urunk, mi azért vagyunk most hát itt, hogy igent mondjunk neked, és ez új esztendőben minden napján te utánad menjünk, te utánad akarunk menni, te vezess bennünket. Bocsáss meg, amikor mi voltunk azok, akik előre akartunk menni, és téged rángattunk, vagy invitáltunk magunk után, hogy jöjj velünk, Urunk, áldj meg bennünket, teljesítsd a mi akaratunkat, mert mi aztán tudjuk, hogy mi az igazság, mi a jó, mi kell nekünk. Urunk, bocsáss meg, amikor saját akaratunk, meggyőződésünk, saját emberi igazságaink rabjai voltunk, és ezért vesztettük téged el szem előtt, mert nem elől mentél, hanem mi rohantunk előre. De most mi szeretnénk utánad menni, és amikor te hívsz, akkor engedni neked. Urunk, kérünk téged, hogy most is jelenj meg közöttünk, mutasd meg akaratodat, és amikor olvassuk a Bibliát napról napra, vezess bennünket lépésről lépésre. Köszönjük, hogy nem is kell látnunk az előttünk lévő teljes utat, de mindig csak a következőt mutasd meg, mert amerre te viszel Jézus, az az áldások útja. Urunk, ebben segíts meg bennünket, Szólj hozzánk a Te ígédből. Te ígéd lélek és élet. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve, énekeljük fennállva 191. dicséretet, újévi énekünket. Énekeljük először. Tisztelt ünneplő gyülekezet, Isten ígéje, mely szólt hozzám, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található. A Bibliaolvasókalózunk szerinti mai napi újszövetségi szakaszban, Máté evangélium a 4. részében, a 12. verstől a 25. versig, amit leülve Istenre figyelő szívvel hallgassunk meg, magyarázatával együtt. Így szól hozzánk az újévi, újszövetségi igénk. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost, mármint keresztelő Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába, majd elhagyta Názáretet, elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált. Zebulon földje és Naftáli földje a tenger melléke a Jordánon túl, pogányok Galileája. A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, s akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk. Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ők pedig azonnal ott hagyták hálóikat, és követték őt. Miután továbbment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, az Zebedeus fiát, és testvérét Jánost, amint a hajójukban atyjukkal, Zebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és atyjukat, és követték őt. Aztán Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávitték a sokféle betegségtől és kintól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, a holdkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket. Nagy sokaság követte Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról is. Egy rövid kis részletet szeretnék ebből különösen a szívetekre helyezni. Jézus így szólt hozzájuk, jöjjetek utánam. Mai új év üzenetnek ezt a címet adtam, jöjjetek utánam. Református bibliaolvasó kalauzunkban a napokban kezdtük olvasni Máté evangéliumát. Hadd biztassalak benneteket, hogy újévi fogadalmak helyett a reformáció 500. évfordulójának szellemében hadd biztassalak inkább arra benneteket, hogy éljetek Isten igéjével minden nap. Olvassátok a Bibliát. Ezért olvastam fel most nektek az egész mai napra kijelölt új szövetségi ige szakaszt. Látszólag nem sok különös kijelentés van benne, inkább egy leírás, hogy Jézus merre járt, mit tett, hogy hívta el a tanítványait. És mégis, hogyha imádságos, Istenre figyelő szívvel olvassátok otthonaitokban, mindenféle magyarázat nélkül is napi útrafalut fogtok találni benne. Amikor olvasok a Bibliát, akkor ne azzal kezdjük, hogy mit mond ez nekem ma, a mai napra személyesen, hanem kezdjük azzal, hogy mit mond Istenről. Mit mond Isten személyéről? Vagy most ezt az igerészt nézve konkrétabban, mit mond Jézusról? Kicsoda Jézus? Hogyan cselekszik? Mit tanított az Isten országáról? Vagy ahogy Máté fogalmazza az ő zsidó olvasói miatt, a mennyek országáról. Hiszen ugye a zsidók nem ejtették ki Isten nevét, és ezért nekik így írja körül az evangéliumot, az Isten országáról szóló üzenetet, hogy a mennyek országa elközelített, itt van, jelen van közöttetek. Tehát ezt kérdezzétek, hogy mit mond Istenről? Aztán a másik, hogyha már megértettél dolgokat a napi igéből, akkor próbáld elhelyezni, hogy ott és akkor, amikor elhangzott, mi volt az elsődleges üzenete ennek az igének. És ebben persze segít, hogyha legalább elolvasod hozzá kalauzba ezt a rövid kis magyarázatot. Mert általában ezek a rövid kis magyarázatok napról napra az ige elsődleges, legszűkebb értelemben vett konkrét üzenetét próbálja nekünk érthetővé tenni. De elő lehet venni hozzá egy kommentárt is. Most ha ezt a második kérdésre keressük a választ, hogy mi abban a kortörténeti környezetben az elsődleges üzenete, akkor azt láthatjuk, hogy Jézus azért ment el Jeruzsálem környékéről, Izrael szívéből, annak belső területeiből, mert ugye keresztelő János börtönbe vetették, és ugye Jézus ellen is egyre többet áskálódtak, és Jézus ugye más helyen mondta, hogy nem jött el még az én órám, nem akarta még, hogy őt elfogják és elkezdődjön a szenvedése, hanem még tanítani akart Isten országáról. De nem csak, hogy tanítani akart, hanem ehhez elhívott tanítványokat is, akik ugyanazt a küldetést vitték tovább, ami Jézus feladata volt, meghirdetni Isten országát, térjetek meg, eljött az idő, bételt az idő, ugye, ahogy a Károli mondja, itt van Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Ehhez elhívott tanítványokat. Ugye kétszer is, ugye két halász testvér párról olvasom, és mind a kettőjüknek azt mondta, hogy jöjjetek utánam. Elhívta őket. És ugye ebből az elsődleges üzenetből is már ugye több személyes üzenetet is le lehet vonni. Ez legyen a harmadik kérdés, amikor igét olvastok napról napra az új évben, hogy mit mond ez személyesen nekem? Mi a következménye ennek az én személyes életemre nézve? Mi a konzekvenciája? Mire hív Jézus? Mire mondja neked személyesen, hogy jöjj utánam, jöjj velem, légy követőm? Ez az Isten akarata, ezt éld a te életedben. Ugye először is ugye Jézus nekünk is mondja, hogy jöjjetek, legyetek az én követőim ebben az új évben is. És nem csak küldetést adok nektek, hanem mindazt, amit én tudok veletek tenni, betegeket gyógyított Jézus, kintól gyötrődő szenvedőket szabadított meg, ugye itt lelki szenvedést is lehet ezen érteni, megszállottakból ördögöket űzött ki, bénákat gyógyított meg, és ugye Isten országa hatalmasan terjedt és megerősödött ezeken a nem csak zsidó, hanem pogány vidékeken is. Tehát így lehetne röviden összefoglalni a mai olvasmányt. Most ez az első bevezető részből ezt vigyük haza, hogy ha olvasol otthon igét, és olvas minden nap, ezt a három kérdést tett föl neki, mit mond Istenről, mi az igének az elsődleges üzenete, és a harmadik kérdés az mindezekből jön, hogy mit üzen ez neked személyesen. Most nézzünk meg egy-két ilyen személyes üzenetet, ami lehet, hogy első olvasatra nem volt szembetűnő, de hogyha olvasod az Isten igéjét minden nap, ilyen üzeneteket fogsz kapni napról napra. Azt olvassuk, hogy Jézus elhagyta a zsidó vidékeket és a pogányok Galileájában ment, ugye a Genezáret tóhoz, ugye ezt nevezték Tibériás tengernek is, ezért mondja az ige, hogy Jézus a tengerparton sétált, de ugye a város, ahova költözött, Názáretből, abból a városból, ahol fölnövekedett, Kapernaum, az a Genezárettől partján lévő kis halászfalu, oda költözött Jézus Péter házában. És ugye Izraelnek ezt a részét, Galileát, a pogányok Galileájának nevezték, egy ilyen elegy-belegy vidék volt, nem csak zsidók, mindenféle pogány népek is laktak ott. Ugye ezek még szövetkeztek is, ezek a poliszok, ezek a kis városállamszerűségek, egymással könnyebben kereskedjenek, ilyen volt ugye ez a tízváros, Dekapolis, ez is egy ilyen szövetség volt, és védelmi szövetségben is voltak, de nagyon érdekes, kevert terület volt ez. Igazából mondhatjuk azt, hogy hasonló a mai nyugati civilizációhoz, hogy egyre inkább ilyen kevert, vagy ahogy mondják, kozmopolita területté válik Európa is. Jézus tehát nem a nagyokhoz, a magukat tisztáknak, vagy hatalmasoknak mondókhoz ment Isten országának evangéliumával, hanem a lenézettekhez, a világ szemében alacsony rendűekhez, a pogányokhoz, a nem zsidókhoz, sőt még azon belül is olyanokhoz, akik mondjuk tisztátalan foglalkozást űztek, és Mózes törvénye szerint vallásilag tisztátalannak is számítottak, mindaddig, amíg a törvény szerinti tisztulási napok le nem teltek, vagy a szertartáson át nem mentek. Jézus az mennyek országának üzenetével áttörte ezeket a határokat. Nem a tisztákhoz ment, akik magukat az jónak, hívőnek, vagy nagykegyesnek tartották. Ugye Jézus mondja egy más helyen, hogy nem azoknak van szükségük orvosra, akik azt mondják magukról, hogy én nem vagyok beteg, hanem a betegeknek, akik szembenéznek nyomorúságukkal, akik lenézett, azokhoz megy Jézus. És hogyha mi is Isten gyermekeként így állunk meg az új évben Jézus előtt, hogy igen, mi is szegények vagyunk, lelki szegények, mi is sok nyomorúsággal küzdünk, és Te vagy az Jézus, aki egyedül segíthetsz rajtunk, az Isten fia, akkor hozzánk is odajön Jézus, és kezébe veszi az mi életünket az ő gyógyító jelenlétével. Aztán Máté ezt az üzenetet elmélyítve idézi Ézsaiás prófétát, Ézsaiás próféta 8. része és 9. részének elejét, amit most hadd olvassak föl, szó szerint is. Így szólt Ézsaiás: de nem marad sötétség ott, ahol elnyomás van. Először megalázta Zebulon és Naftáli földjét, de végül megdicsőíti a tenger felé vivő utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lapokra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midian napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. Máté az ő jó részt zsidó olvasóinak ezzel az ószövetségi idézettel támasztja alá azt, hogy Jézus a megígért messiás és szabadító. Ő az Istentől küldött megváltó. Ezt egyébként úgy találod meg, amikor olvasod az igét, hogy megnézed a lábjegyzeteket. És ugye az ember olvasás közben egyébként is érzékeli, hogy itt egy idézetről van szó. Ugye a 15. vers egy idézőjellel kezdődik, Zebulon földje és Naftáli földje, és meg tudod nézni a lábjegyzetbe, hogy ez az ige, a Biblia másik helyén hol szerepel. És csodálatos ige élményeket élsz át azzal, hogy az evangéliumokban, Máté evangéliuma különösen is sokat néz vissza, hivatkozik az ószövetségi kijelentésre, Isten ígéreteire, meg a proféciáira, hogy látod, hogy Isten hogy teljesítette be igéről igére, proféciáról proféciára az ő nagy megváltó tervét. Jézus a világ világossága, mondja magáról: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem ővé lesz a világ világossága. Akkor látod meg Isten fényét, Isten vezető világosságát, hogyha beengeded az életed sötét helyeire. Mert minél nagyobb a sötétség, annál jobban látható a betörő világosság. Jézus nélkül az élet csupán a halál árnyékának földje lenne. Gondoljunk végig, Jézus nélkül valóban milyen ismeretünk lenne az Isten országáról? Milyen ismeretünk lenne az igazságról? Milyen ismeretünk lenne arról, hogy miért van ez a földi élet, és hogy utána mi vár ránk? Nem sok. Valóban azt mondhatnánk, hogy tudjuk, hogy az élet véges. Tudjuk, hogy aki beteg, az egyik meggyógyul, a másik nem. Tudjuk, hogy valaminek lennie kell a földi élet után. Tudjuk, hogy a halál és a lét bizonytalansága árnyékoz be mindent itt a földön. De ennél többet nem nagyon mondhatnánk. De miután eljött Jézus, tudjuk azt, hogy akit ő vezet át az életen, azt ő fogja várni az örök életben is. Tudjuk azt, hogy testben fogunk föltámadni, úgy, ahogy Jézus az ő szenvedése, áldozati halála után testben támad föl és jelent meg az ő tanítványainak, mielőtt fölment a mennybe. Ezért sürgető az Isten országáról szóló evangélium Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert hogyha Jézus nélkül járjuk az életünket valamiféle vallásos Isten hitben, akkor csak nyomorúságos hitünk van, ami erre a földi életre korlátozódik, hogy jaj, legyen elég hosszú, jaj, legyen fájdalommentes, lehetőleg legyen áldott. De tudjuk, hogy nem ennyi csak a valóság. Nem annyi az élet, amit a földi élettől kaphat az ember, mert még ha sokat kap is, akkor is rövid, véges, törékeny. És úgy, ahogy nem hoztunk magunkkal semmit, édesanyánk méhéből, mikor megszületünk, úgy nem is fogunk magunkkal vinni semmit az örök életbe. Csak a lelkünket, a jellemünket, azt az embert, azt a személyiséget, akivé formált bennünket Isten e földi életben. Ezért mondhatjuk, hogy mégse értelmetlen a halál által beárnyékozott földi rövid életünk, mert itt dől el, hogy kivé leszel, itt dől el, hogy kié leszel, mert aki Jézus által Istené lesz, annak testben új és örök élete lesz. És amikor azt mondja Jézus, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, akkor azt mondja nekünk, hogy térjetek meg az önistenítésből, térjetek meg a saját igazságaitokból és akaratotokból, mert amíg így él az ember, addig önmaga isteneként él. Lehet, hogy nem tudatosan, lehet, hogy jó hiszeműen, de akkor is hazugság van, és Isten saját maga isteneként él. Mert testvérek, lehet jó hiszeműen hazudni is önmagunknak. Lehet jó hiszeműen tévedni is. Lehet jó hiszeműen hazugságokban hinni is. De Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Bételt az idő, elközelített az Isten országa. Térjetek meg! Mert egyben ugye ez a sürgető hívás egy csodálatos üzenet is arra a mindennapi lehetőségre, hogy amíg tart a kegyelmi idő, mi minden nap Isten kezébe tehetjük a mi életünket. És ehhez az kell, hogy nem mi hívogassuk Istent, hogy áldja meg a mi emberi terveinket. Nagyon igaz ránk a Ószövetség ige, hogy agyon fárasztjátok magatokat tervezgetésekkel. És ugye aki agyon fárasztja magát tervezgetéssel, ugye az elkezd szorongani és aggódni, és egy aggodalmaskodássá válik az élete. Ehelyett Jézus azt mondja, hogy ti, én és te, jöjjetek utánam. Mutatok nektek egy jobb utat, mint a ti emberi terveiteket. Napról napra foglak benneteket vezetni. Ugye az egyik testvérpárnak azt mondta, hogy jöjjetek utánam, a másiknak meg azt mondta, hogy elhívlak benneteket, és ők követték őt. A hívő élet tehát Krisztus követést jelent, ő megy elől, mutatja az utat. És tulajdonképpen, mielőtt úrvacsorázunk, a bűnbánat tartásunk után és az úrvacsora előtt, a kérdésekben ez az egyik, az utolsó kérdés, hogy ígérjük-e, hogy a Krisztusban megjelent isteni kegyelemnek és irgalomnak fényében odaszálljuk magunkat Krisztus követésére. A Krisztus követés pedig azt jelenti, hogy ő megy elől, ő mutatja az utat, mert ő benne emlékezünk a karácsonyi üzenetre. Jézus az Isten velünk gyermek, benne velünk az Isten, gondoskodik rólunk, gyógyítja életünket. Ő ad bűnünkből szabadságot, szabadulást, békét, szívbéli békét, még hogyha nincs is nyugalmunk itt a földön, reményt és örök életet. Ahogy mondja egy másik apostoli levél, elhozta számunkra az elmúlhatatlan életet. Remélem, testvérek, így a versről versre magyarázat végén nem bizonyultam számotokra a tévtanítónak. Mert ugyanis mindez, amit elmondtam, ez benne van ebben az igében. És hogyha szomjazod, és élsz minden nap Isten igéjével, ilyen és ehhez hasonló üzeneteket kapsz napról napra. Ő gondoskodik rólunk, gondoskodik a mi szellemi, lelki szükségleteinkről. Ugye különösen is jellemző az ránk, és ugye nem csak egy ilyen jóléti kultúrában, nem csak az ünnepekre, hanem szinte minden napra, hogy a testet elkényeztetjük és tápláljuk, mindent megadunk neki, jutalmazzuk, de a lelkünket kiéheztetjük. Ne éheztest ki a lelkedet. Ne éheztest ki a lelkedet, mert Isten igéjében van a te titkos forrásod, úgy, ahogy a Zsoltárok mondja, minden forrásaim belőled fakadnak, Uram. Ez fogja kitisztítani a te zavaros gondolataidat napról napra. Rendet rak a fejedben. Ugyanígy egy lelkésznek is. Bocsássatok, ha már hallottátok tőlem, a nyugdíjas noszvai lelkész Korsós Pista bácsinak tették föl a kérdést, hogy hát Pista bácsi, miért tart minden nap reggel áhítatott a templomban, már egyre kevesebben jönnek, már nem úgy van, mint régen, hogy a munkások letámasztották a szerszámaikat a templom falára, és bementek reggel áhítatra, és úgy mentek a napszámba, vagy a munkába. És azt mondta Pista bácsi, hogy hát lehet, hogy egyre kevesebben vagyunk, de itt nem csak arról van szó, hogy az az egy-két embernek legyen lelki táplálék, hanem arról is, hogy ez a napról napra való igeolvasás rendbe tartja a papot is. Így van, ez rendbe tartja a papot is, és rendbe tartja Isten hívő népét is a napról napra. Ha így élsz Isten igéjével, és keresed ezeket a napi üzeneteket. Ma olvastam ezt a történetet, hogy az Isten igéjével naponta való élés az egy mindennapi rácsodálkozás. Valami csodára, amit minden nap felfedezhetsz az igében. Olyan ez, mint amikor látsz akár tévében, de hogyha már saját szemeddel láttál már egy kolibri madárt. Én csak tévében láttam még kolibri madár. Bár lehet, hogy amikor ösztöndíjasok voltunk külföldön, akkor lehet, hogy láttunk élőbe is. Mindegy, én most a számítógépen monitoromon egy képen láttam egy kolibri madarat. Sokféle neve van, ugye az angolban úgy hívják, hogy hummingbird. Az azért kapta ezt a nevet, mert ilyen zúgó hangot ad, amikor repül. Hiszen 50-től 200 szárnycsapást tesz egy másodperc alatt. Egy másodperc alatt 200 szárnycsapást. És ilyen zúgó hangot ad. De ahány nyelv, annyiféle neve van a kolibrinak. Például az egyik nyelvben, spanyolban azt hiszem repülő ékszernek nevezik. Vagy van más neve is, most nem ugrik be portugálul. Ez is mind kifejezi ez a csodát, mint ez a kis madár. És hogy milyen pici, 2 centis, vagy max 2,5 centis. Ugye, amikor egy ilyen csodát lát az ember, akkor rácsodálkozik arra, hogy Isten milyen hatalmas, milyen csodás dolgokat tett, hogy megtervezte ezt a földi életet, milyen csodálatos rendszerbe illeszkedik ez az egész. És amikor olvasod naponta Isten igéjét, akkor a te életed is, a te pici életed is beleilleszkedik Isten csodás nagy tervébe, Isten csodás nagy rendszerébe, és csodákat fogsz megtapasztalni, rá fogsz csodálkozni addig nem hallott, addig meg nem értett, vagy nem ismert igékre. Sokszor kérdezik tőlem, hogy hányszor olvastam végig a Bibliát a hittanosaim. És hát szoktánk mondani, hogy hát nem tudom igazából, de körülbelül 3-4-szer. Aztán egy idő után fölhagytam ezzel a dicsekvésemmel, mert ha napról napra hűségesen olvasom az igét, vannak olyan igék, amit úgy érzem, hogy soha nem olvastam még. Lehet egyébként, hogy olvastam, de Isten egy jól ismert igét is teljesen új fénybe tud föltüntetni, amikor napi igeként olvasod. Biztasson erre benneteket Isten mai új szövetség igéje, hogy Isten Jézus Krisztus által velünk van, gondoskodik rólunk, gyógyítja életünket, szabadságot hoz, mert azt mondta Jézus, hogy nektek az igazságra van szükségetek ahhoz, hogy szabadok legyetek, szívbeli békét, reményt, és az örök élet üdvösség felől való meggyőződés hozza napról napra, mert Jézus az, aki elhozta az elmúlhatatlan életet. Hadd zárjam most egy idézettel a tegnapi ige szakasz magyarázatából, a Bibliaolvasó kalauzból. Dunán melléki püspök Bogárdi Szabó István írta ezt. Jézus megkísértésének a történetéhez írta, amit tegnap olvastunk. De én azt gondolom, hogy nagyon szép gondolatok ezek az új évre, bíztatnak bennünket, hogy éljünk Isten igéjével. Tehát, kezdődik az idézet, tehát Istentől soha el nem fordulni, Istennek hódolni, őt dicsőíteni, mert minden Istené, ez a lényeg. Akkor, amikor Isten kinyilatkoztatja számodra, hogy gyermeke vagy, ezt csak a hit nagy szabadságával tudod elfogadni. Tehát akkor se inog meg hitedben, ha kísértés zúdul rád. Akkor, amikor Isten feladatot bíz rád, azt nem végezhetnéd el, ha nem lenne megalapozott reményed. Isten mindvégig megtart. Tehát akkor se hagyd el ezt a reményt, ha kísértés zúdul rád. Mindig szeresd az Urat, a te Istenedet, őt dicsőítsd. Ettől a szeretettől akkor se tántorodj el, ha nagy a kísértés. Idézet bezárva. Azért is hoztam ezt az idézetet, mert a püspök is csak ismétlődő szavakat emelt ki a tegnapi igéből. Például a tegnapi igében kétszer van az, hogy akkor, meg egyszer, hogy mindig. És ehhez az igékhez, szavakhoz fűzte az ő magyarázatát. A mai igényben pedig kétszer van benne, Jézus mondja nekünk, jöjjetek utánam, és elhívta őket. Ilyen új évet kívánok nektek nagy szeretettel. Jézus elhívott bennünket, mondja, hogy jöjjünk utána. Mi menjünk, és tartsunk ki a hit útján akkor is, hogyha kísértés zúdul ránk, szeressük az Urat, a mi Istenünket, őt dicsőítsük meg a mindennapi életünkkel, és szeressünk áldozatosan úgy, ahogy szeretett, és ettől akkor se tántorodjunk el, ha nagy a kísértés. Úgy legyen, ámen. Isten igére válaszolva énekeljük a 190. dicséretet. Ezt talán még egyszer sem énekeltük, legalábbis az elmúlt 8-9 évben újévi ének, mert elég fura a szövege. Hadd magyarázzak meg belőle egy-két szót. Ez így hangzik. Bőzsírral ékesítsed az új évet, mondja az ének. Ugye ez nagyon régies, meg hát nem egyfajta számukra szimpatikus kifejezés, de testvérek, ez tisztán a Biblia. Az Ószövetségben a zsíros ételekkel való örömteli lakoma, az a messiási lakoma képe, hogy Jézussal egy asztalnál örömben, Isten országában ülünk. Tehát ez a bőzsírral ékesítsed, ez az áldásnak a jelképe az Ószövetséggel. Így énekeljük Isten áldásait kérve ez új esztendőre. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük, hogy áld meg az új esztendőt, elkérjük tőled annak minden ajándékát és áldását, add, hogy meglássuk, észrevegyük azokat, és elfogadjuk tőled, mint jó adományt, mint tökéletes ajándékokat, ami onnan felülről tőled a világosság atyától kaptunk. De add, Urunk, hogyha elfogadjuk az áldást, akkor fogadjuk el azt is, hogy nekünk az Isten országáért nyomorognunk és szenvednünk is kell. És add, Urunk, hogy a nyomorúságainkban, a próbák alatt, a nehézségekben hadd kérjünk tőled világosságot és vezetést, hogy ne olyanok legyünk, hogy magunk erejéből próbálkozva szétzúzzuk koponyánk a lehetetlenség falán, és majd csak akkor jövünk hozzád, amikor minden emberit kipróbáltunk. Ó, Urunk, kérünk téged, hogy ahhoz is adj bölcsességet, hogy meglássuk azt, amihez te megadtál mindent. Nekünk csak abba bíznunk kell, arra hallgatnunk kell, és megtennünk. És add, amikor az élet nagy kereszteződései vannak, akkor te hozzád jöjjünk. Ne emberekben bízunk, ne pénzünkbe, ne kapcsolatainkba, ne előkelőkben, ahogy a Zsoltáros írja, hanem egyedül benned. Mert te vagy, ami megtartunk, és te meg is tartasz bennünket ígéreted szerint. Köszönjük hát ezt a ünnepi Zsoltárt is, és köszönjük az evangélium igéjét is. Köszönjük Jézus, hogy dicsőséges Úrként megálltál most mellettünk, és azt mondod, hogy jöjjünk utánad ebben az új évben. Ezt kérjük, és igent akarunk neked mondani, és Jézus, kérünk, hogy jöjj te is betegeinkhez, magányosainkhoz, a szenvedőkhöz. Gyógyíts mindenféle betegséget és nyomorúságot közöttünk. Kérünk téged, hogy így is dicsőítsd meg magadat. Köszönjük, Urunk, hogy akit te vezetsz át az életen, azt te fogod várni az örökké valóságban, az üdvösségben, a testben feltámadt új életben is. Urunk, köszönjük ezt az élő reménységet, áld meg Magyarországot, imádkozunk népünk vezetőiért, hogy ők is a te bölcsességedet keressék, és tőled kérjenek vezetést. Talán ők még nagyobb kísértésben vannak, mint mi, a világ kísértése még inkább megkörnyékezi őket. Könyörülj rajtuk, könyörülj magyar népeden határodon túl, könyörülj hívő népeden is, akik segítségül hívják a te dicső nevedet, Istenünk. Jézusért kérünk, Atyánk, hallgass meg könyörgészünket ez új esztendőben. Amen. Most pedig csendben magunkban vigyük könyörgéseinket az Úr elé. Atyánk, Jézusért kérünk, hallgass meg újévi imádságainkat, és vezess bennünket tovább. Amen. Mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Amen. Foglaljunk helyet. És testvérek, mielőtt újra énekmondással csendesednénk el Isten előtt, hadd olvassam föl újra azt a verset, amit tegnap az óévi háladó Isten tiszteletünkön is felolvastam, hiszen valóban a év lezárása és egy új év kezdete az mindig a számadás ideje. Bartal Klára, Számadáskor. Hogy búcsúzik az óesztendő, ideje végre eléd állnunk, Uram, ki annyi esélyt adtál, elvárhatott számadásunk. Tudom, jóságod határtalan, ha tékozoltunk, megbocsásd, adj új erőt az új kezdéshez, segíts meg ki méltatlan rád. Áld meg, Uram, a szántóvetőt, adj néki földet, jó magot, a munkásnak a munka mellé öntudathoz alázatot. Költők tollára szép szavakat, a gyógyítóknak hivatást, s türelmet kérünk, sok türelmet, hogy elviselhessük egymást. Adj dolgos kezet az apáknak, és elbírható terheket, lobogó hitet az anyáknak, mely megmenti a nemzetet. Köröttünk sír a nyomorúság, és néha az is bűnbe visz. Irgalmaz, Uram, s küld irgalmat az emberek szívébe is. Az Úr adjon nekünk Istentől megáldott új esztendőt, hogy mi is tudjunk úgy bánni egymással, ahogy ő bánt velünk. Ő irgalmas és könyörülő Isten, és valóban ő adjon nekünk irgalmat, küldjön nekünk irgalmat a szíveinkbe, hogy ilyen irgalmasak legyünk mi is egymáshoz. Amen. Énekeljük most a 266. dicséretet mindegyik versével.
Isten áldását, a lélekedettel a kínus. A kínus szerének és a után pedig foglaljunk helyet, hallgassunk megerő játékot, Sárkány Katalin, Katal és Dr. Szabó Balázs felkorunk egy hatásában. Tegyétek Isten áldását, így szól hozzánk, a mi Urunk. Légy erős és bátor, megparancsolom neked. Ne félj és veletek, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Így legyen.
Köszönjük szépen!
Úgy, akkor a klasszikus zenem mindig hagyományos, hanem csak egy fél valami sokat, de nagyon szép megjelentéket találkozunk. Köszönjük szépen! Mindenkinek Istentől megáldott boldogulni évet kívánunk, aki még teheti, valami nagy kávézásra, egy beszélgetésre.